Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Először arról, hogy jövő héten mutatják be a szegedi szabadtéri játékok sorozatában Shakespeare klasszikusát, a Rómeó és Júliát. Seres Gerda, az Inforádió kulturális rovatvezetője a próbán járt Szegeden, utána mesélt a Reggel Info című műsorban Németh Zoltánnak.
Eredetleg vígjátékra kérték fel Hegedűs D. Gézát, aki böngészte a Shakespeare drámákat, és aztán arra jutott, hogy hát ez a Róma és Júlia érdekes lehet, és azon kívül meg vígjáték jellemeket is tartalmaz, egészen ugye a végén tragédiába forduló történetig. Az a helyzet, hogy ez már egy sorozata a szegedi szabadtérin, a Domtéren eltökélték, hogy nem csak zenés darabokat fognak bemutatni, hanem prózai darabokat is, és most ebbe a sorba illeszkedik ez a Róma és Júlia, az örök emberi történetet keresi benne Hegedűs D. Géza, nincsenek aktualizálások, politikai áthallások, no a modern eszközöket és kölcsínyben modern technikákat használ az előadás, mégis egy nagyon örök, érvényes emberi történeten van a hangsúly.
Ugye Szegeden grandiózus színpadok szoktak lenni a zenés produkciókhoz is általában, amiket te is említettél. Itt is nagyok és szépek a díszletek?
Ugyanazt a színpadot használják, nagyon egyszerű a díszlet, Antal Csaba munkája, egy ilyen árkádsoros ház, illetve összesen 4 házat mozgatnak különböző árkádokkal, és mindegyik helyszínt ez testesíti meg. Tulajdonképpen a teret és a szabadtéri helyszíneket is ez adja. Nagyon jól betölti egyébként ezt a nagy teret, és hát mégiscsak a háttérben a templom van, tehát valami ahhoz illeszkedő kölcsint kellett kitalálni. Hegedűs D. Géza Mészöly Dezső fordítását választotta, ami egy kicsit klasszikus fordítás, tehát mégsem a modern, például Nádasdy Ádám féle, és ehhez a klasszikus szöveghez is jól illik ez a letisztult, formailag egyszerű, mégis nagyon szép és sok esetben pompás, a megvilágítástól függően, vagy nagyon egyszerű díszlet.
A kosztümök is ehhez igazodnak?
A kosztümöket én még nem láttam, ez volt a második nap, amikor kim voltak a szegedi Domtéren, a próbákat a Színház és Filmművészeti Egyetemen kezdték, aztán a Szegedi Nemzeti Színházba költöztek be, és egyelőre most ott tartanak, hogy erre a nagy színpadra próbálják átrakni azt, amit piciben már elpróbáltak, és hát ilyenkor mindig kiderül, hogy ami piciben remekül működik, például a táncok vagy a gyönyörű páros jelenetek, akkor azokat a finomságokat át kell hangolni erre a 4000-es nézőtérre, és hogy a leghátsó sarokból is látni kell ezeket. Most itt tartanak. Egyébként tényleg nagyon látványos lesz, tehát például motorokat használnak a színpadon, vagy autóval is közlekednek, de mondom, semmiképpen sem úgy modern, hogy erőltetett. Nekem nagyon tetszett.
És a legfontosabb kérdés, hogy kiket láthatunk a legfőbb szerepekben?
Hegedűs D. Géza azt mondta, hogy ez volt az egyik ok, amiért ezt a darabot választotta, mert az első pillanattól megvolt a fejében, hogy kiknek kell játszaniuk. Vecsei H. Miklós játssza Rómeót, és Mészáros Blanka Júliát. Mind a ketten tanítványai voltak, és egyébként osztálytársak is voltak a Színművészeti Egyetemen. És hát számos nagy név szerepel az előadásban. Nem csak Vígszínházas színészek, hanem innen-onnan érkeztek még külsősök is, és ez nagyon jót tett a csapatnak.
Törőcsik Mari egy utolsó interjút adott a Nők lapjának, úgy nyilatkozott, hogy csak is akkor vállal újabb színházi szerepet, ha képviselni tudja azt a színvonalat, amit magától megkövetel. Fehér Anna Magda összeállítása.
Locsogtam egész életemben, ha kellett, ha nem. Most már itt az ideje, hogy végre befogjam a számat. Adok még egy utolsó interjút, de ezzel legalábbis jó időre be is fejezem. Nyilatkozta Törőcsik Mari a Nők lapjának. A Nemzet Művésze kétszeres Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas és Balázs Béla díjas kiváló és érdemes művész úgy nyilatkozott az újságnak, hogy nem biztos, hogy szükség van még rá. Arról, hogy tervezi-e, hogy színpadra lép, úgy fogalmazott, hogy ez attól is függ, hogy milyen állapotban lesz. Ahogy mondta, hogy méltóképpen tudom-e képviselni azt a színvonalat, amit elvárnak tőlem, amit az elmúlt évtizedekben folyamatosan megköveteltem magamtól, és amiből nem vagyok hajlandó engedni. Azt, hogy mit is jelent ez a játékmód, a jelenlét ereje a színpadon, az Inforádiónak évekkel ezelőtt a Nemzeti Színházban adott interjújában fogalmazta meg Törőcsik Mari.
Pilinszky beszélt erről olyan szépen, hogy itt van az adó, és itt a kapó. Nem az adónak kell elindulni, hogy gyertek velem, hanem itt létezni kell, és majd elindulnak felé. Most ezt tudja a gyerek, aki játszik.
Törőcsik Mari még tavasszal fogadta el Jordán Tamás meghívását a szombathelyi Vörös Sándor Színházba egy színpadi beszélgetésre. Június 3-án lett volna megtartva az est, de le kellett mondania. Jordán Tamás és Törőcsik Mari akkor abban egyeztek meg, hogyha a lehetőségek engedik, ősszel tartják meg a beszélgetést.
A szövés és a fonás lesz idén a mesterségek ünnepe kiemelt témája. A kézműves munkákat és népi mesterségeket bemutató fesztivált augusztus 17 és 20 között rendezik meg a Budai Várban, csak nem 1000 kiállítóval. Seres Gerda kérdezte Adonyi Adrián kommunikációs vezetőt.
32. éve rendezzük meg a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Az alapítók Péterfi László, Makovec Imre és Borbé Jolán azt a célt tűzték ki, hogy a Kárpát-medencében és a hazánkban működő kézműves műhelyek és mesterek megmutatkozhassanak Budapest és a világ előtt, és hogy egymás között is találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek. És hát ebből indult a rendezvény, és ez mára odáig nőtte ki magát, hogy egy hatalmas területen, az egész Budai Várban szerveződik a rendezvény, és nem csak a mesterek látogatnak el ilyenkor augusztus 20-a környékén a Budai Várba, hanem színpadi programokkal, gasztronómiai különlegességekkel, gyermekjátszóházakkal is színesedett a rendezvény az évtizedek során. Úgyhogy egy igazi fesztivállá alakult a mesterségek ünnepe.
Elsősorban a családoknak szól, olyan, mintha az utóbbi években megszaporodtak volna a gyerekeknek szóló programok, lehetőségek.
Igen, kifejezetten családi fesztiválnak hívjuk magunkat. A NESZ-nek, a mesterségek ünnepét szervező szervezetnek az egyik feladata, vagyis vállalása az is, hogy a népi mesterségeknek a utánpótlását megszervezze. Ennek egyik nagyon jó gyakorlata a mesterségek ünnepe, tehát itt a fiatalokat is szeretnénk megszólítani, nem csak az egész piciket, hanem a kamaszokat is akár. Rengeteg példa van arra, hogy eljállátogatott hozzánk egy család, és ott a gyerekek beleszerettek valamilyen szakmába, amit természetesen itt ki is tudnak ugye próbálni, tehát nem csak látni és vásárolni lehet, hanem meg lehet próbálni a mesterségeket, és aztán beleszerettek egy-egy szakmába, és élethivatásként választották ezt a mesterséget. A jubileumi, 30. jubileumi mesterségek ünnepén a játék volt a fő témánk, hogy egy kicsit játékossá tegyük a jubileumot, ahol több száz ponton lehetett különböző népi játékokat, ügyességi játékokat, kézműves játékokat kipróbálni, és hát óriási sikere volt ennek a rendezvénynek. Ezen felhúzdulva aztán idén már a családok éve egyik kísérő rendezvénye is a mesterségek ünnepe, aminek nagyon örülünk. Új helyszíneken, megújult arculattal szeretnénk még több ponton elérni a családokat.
Minden évben választanak egy kiemelt témát, idén mi áll a fókuszban?
Idén a szövés és a fonás az egyik legősibb mesterséget választották a szervezők a mesterségek ünnepe kiemelt témájának. Ugye itt 800 magyar kézműves és további 150 külföldi kézműves vesz részt, tehát elég sok mesterséget ki lehet próbálni. De arra gondoltunk, hogy a sok-sok mesterség között mindig egyet kiemelünk, amire nagyobb hangsúlyt teszünk. Ez idén a szövés és a fonás lesz. Többek között berendezünk egy parasztportált, ahol a gyapjú és kenderfonás műveleteit követhetik majd nyomon a látogatók. Rokkánfonást ki lehet próbálni, de szövőszéken is lehet szőni majd a mesterségek ünnepén a különböző pontokon elhelyezett szövőműhelyekben.
Adonyi Adriánt a mesterségek ünnepe kommunikációs vezetőjét hallották. 10 részes tematikus album sorozatot adnak ki a Fortepán képeiből. A legnagyobb internetes fotóadatbázis csaknem 100 000 képe közül az első részben Budapest emblematikus helyeit mutatják be. A továbbiakban lesz szó divatról, presszókról és villamosokról is. Seres Gerda kérdezte Sándor Dávid grafikust, a Fortepán könyvek kiadóját.
Miért érdemes tematikus könyvekben kiadni az itt látható fotókat?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert én is sokat gondolkodtam, hogy egyáltalán érdemes ebbe belevágni. Számomra ez volt benne az érdekes, hogy igazság szerint ez egy online fotóarchívum, és hogy ezeket megmutatni valahogy print formában, amik ugye gyakorlatilag nem nagyon lehet ezt egyébként másképp megtekinteni őket, csak az interneten.
Én is nyomtatott könyvpárti vagyok, de azért mégiscsak nem elavult elképzelés ez bizonyos értelemben, főleg egy ilyen költséges dolognál, mint az album.
Pont azért, mert hogy maga az adatbázis is egy hatalmas fotóanyagot tartalmaz, tehát ugye több mint 100 000 képről beszélünk. Ebben a keresés, tehát hogyha valaki nem egy konkrét céllal megy föl a szájtra, és próbál megtalálni egy vagy x képet, amit éppen keres, akkor gyakorlatilag a böngészés során olyan szinten el lehet tévedni, olyan szinten el lehet veszni ebben a gigantikus mennyiségű anyagban, hogy arra gondoltam, hogy ez alapvetően egy támpont lehet, egy segítség is lehet azoknak az olvasóknak, vagy azoknak a felhasználóknak, akik kifejezetten mondjuk budapesti témákban szeretnének valamiket megnézni, vagy kifejezetten konkrét témákra keresnének rá, de mivel az adatbázis hatalmas, rengeteg képanyag van, tehát iszonyatos vizuális, hogy olyan, tehát tömegben vannak, a dolgok, ezért gondoltam arra, hogy esetleg ez izgalmas lehet. És hát gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy a fortepánon szereplő képeknek az eszenciája jön le ezekben a tematikus válogatásokban.
Budapest az elég kézenfekvő választásnak tűnik az első könyv témájául, de mégis, ha szűkebben tekintjük, akkor milyen aspektust választottak a város bemutatására?
Igazándiból az vezérelt minket, ezt már viszont a szerkesztővel, aki a könyvet írta, a Legend Tiborral döntöttük el közösen, hogy az első válogatás az konkrétan egy olyan képanyagot mutasson be, ami olyan helyszínekre fókuszál, olyan helyszínekre koncentrál, amik nagyon-nagyon átalakultak az elmúlt 100 évben. Az Asztóriát, a Ferenciek terét, nyilván a Nyugati teret. Próbáltuk ezt egy ilyen rendszerbe foglalva megjelentetni.
Mennyire fontos a képek esztétikai minősége, hiszen mondjuk a Fortepán azért egy nagyon vegyes amatőr fotókat tartalmazó adatbázis is.
Nyilván egy fotóalbumról van szó, ami ráadásul könyvformában jelenik meg, és itt nagyon fontos az, hogy azért a képeknek a minősége az jó legyen. Nagyon sok amatőr kép is került be, de természetesen vannak benne klössz felvételek, az UvaTervnek ugye kiküldött fotósai, azok igazából szintén fél profi minőségben dolgoztak, tehát itt azért annyira nehéz dolgunk ezzel nem volt. Tehát nem retusáltuk őket magyarán.
Most hírek jönnek, utána folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális híreket hallottak.